Kedves testvéreim, Isten igéje keres bennünket ezen a mai délelőttön, már előfelolvasott részből, a Lukács evangélium a második részéből, a 29. verstől olvasom a 32. versig. Most bocsátod el, Uram, szolgádat, beszédet szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izraelnek. Kedves testvéreim, nem lett világvége, viszont az évnek lassan vége van, és ezt senki nem állíthatja meg, senki nem téved ebben. Ahogyan hallottuk is, ez az utolsó vasárnap az évben, az utolsó úrnapja, és a karácsonyi ünnepnek is vége van, bár a karácsonyi ünnepkör igazán vízkereszttel záródik le. Egészen advent alatt egy gondolat foglalkoztatott engem, hogy el is mondtam itt egy áhítatban, egy gondolatról szolgáltam, bár hányszor is kellett megszólalnom áhítatban, vagy cikket írtam róla, vagy iskolai csendes napot tartottunk teológusokkal, vagy karácsonyi ifit. Ez a gondolat pedig a meglátogatás volt. Az lett hangsúlyos számomra a Zakariás énekéből, ez a gondolat, hogy Isten meglátogatta az ő népét, és különböző látogatók érkeztek karácsonykor Jézushoz, meglátogatták az angyalok, a napkeleti bölcsek, ahogy láttuk itt a gyülekezetben a színdarabot is, a pásztorok és Heródes katonái is. Ezek után pedig, ezen gondolat után, lezárva egy kicsit ezt a meglátogatást, de picit kapcsolódva is hozzá, most egy új gondolatról szeretnék beszélni, csak egyetlen egy gondolatról az egész prédikációban, ez pedig a megérkezés. Hiszen az úthoz, a vonuláshoz, a meglátogatáshoz hozzátartozik az is, hogy valaki megérkezik valahova. Mit jelentett akkor megérkezni valahonnan valahova, és mit jelent ma is ez a gondolat? Illetve hát Simeon életére nézve pedig azt hiszem még fontosabb ez a gondolat, hiszen Simeon életébe eljött az a pillanat, amire egész életében várt. Megérkezett az, akit nem is csak ő várt néhány évtizedig az életében, hanem a nép sok évszázadon keresztül várt maga a Messiás. És ez egy nagyon dramatikus pillanat, ha lehet így mondani, hiszen Simeon áll a templomban, várva minden nap azzal a reménységgel megy a templomba imádkozni, hogy egyszer csak találkozni fog azzal, akire vár, akire nagyon vár, és valóban megérkezik az, akire ő maga is várt, és egész Izrael, sőt, az egész emberiség várt. Simeon egy igaz és kegyes ember volt, aki várta Izraelnek az üdvösségét. Ez a négy adventi zsoltárból, amit említettem is, a negyedik, Nunc Dimittis, ez a latin elnevezése, azt jelenti, hogy elbocsátani a szolgát, majd az Isten tisztelet végén ezt az éneket is fogjuk énekelni. Várta Izrael vigasztalását, ahogy Izsaiás könyve meg is jegyzi, vigasztaljátok népemet, és mivel a felfogás szerint a Messiás a templomban fog megjelenni, zsidók mai felfogása szerint is, ezért ott várja a Messiást a templomban. És egy picit visszatekintünk most az ünnepre, a saját ünnepünkre, erre a karácsonyra, ami mögöttünk van, akkor azt is mondhatjuk, hogy akkor lett ünnep, az ünnep ünneppé, ha igazán megérkeztünk mi magunk is az ünnepbe. A sokféle előkészület, a megfelelésnek a rendszere, a családnak az elvárásai, a saját magunk elvárása között is, mit jelent megérkezni az ünnepbe. Ezt éltük át, talán mi magunk is. Az irodalomban nagyon sokan használják ezt a karácsonyt arra, hogy igazán a hiányaikat fejezzék ki. Azt, hogy pontosan ezt a gondolatot, hogy valaki megérkezik-e karácsony ünnepébe. Ahogy a rádió sokszor elmondta, hogy 5 napos munkaszüneti időszak következik, 5 munkaszüneti nap egymás után, ami ritka. Lehet, hogy valaki számára csak ennyi volt a karácsony, vagy ünnepé lett a számunkra. Muraközi Gyula híres lelkész volt a háború alatt, a második világháború alatt, rádiós prédikációra is ismert. Egy gondolatát szeretném most továbbadni. Bármennyire is adventi lelkűnek látszik a mi világunk, az a félős, hogy nem érkezik el az igazi karácsonyhoz. Képzeljük el, milyen reménytelen seregként lépett volna át a csodálatos éjszaka mesdjén a napkeleti bölcsek csapata, ha egy más csillag igézte volna meg lelküket, vagy ha Heródes király bora és alattomos szava miatt azt az egyórányi utat már nem tették volna meg, ami Jeruzsálemtől Betlehemig kanyarog. Ha a karácsonyi pásztorok rémülten és boldogan kezdtek volna a mennyei szolgákhoz, a fölöttük suhanó angyalokhoz imádságokat kiáltozni, ha bénakoldusok azért bicegtek volna az érkezett gyermek bölcsőjéig, mert aranyat, ajándékot láttak csillogni a keleti zarándokok kezében, akkor az advent érkezése nem lett volna több egy ünnepi lakománál, alamizsnaosztásnál, néhány eltévedt imádságnál. De József Attila még borongósabban festi le ezt a képet, hogy megérkezünk-e igazán karácsonyhoz, a Betlehem című versét így zárja. De ez nem igaz. Részes szalmát hajszol az úri szél, és gőzlik a magyar. S a két pásztor fonott kanácsot majszol, a három király pálinkát nyakal. És ha valaki azt gondolná, hogy ez nagyon távol van a mai élettől, vagy talán nem is igaz, akkor egy személyes élményemet is szeretném megosztani. Karácsony után elmentem a csarnokba, ott szoktam egy helyen mindig kávézni, és az emberek beszélgetnek egymással, és nagy hangon beszámolt az egyik asszony a pultos lányjal, és ezeket mondta el, hogy milyen jó buli volt ez a karácsony, mennyi mindent tettek, és elmondta, hogy a családjában ki mikor részegedett le, éppen milyen fokozatban és az ünnep melyik percében, és többször is elmondta, hogy jó buli volt ez a karácsony. Megérkezni az ünnepre mit jelent és mit jelentett számunkra, mindentől függetlenül a saját életünkben. Egy picit a megérkezés szót ízlelgettem magamba, hogy mit is jelent megérkezni, nem csak az ünnepre, hanem maga ez a szó. Van egy olyan képeslap, amin csak egy rajz van, és ez a szó, hogy megérkeztem. Bizonyára jól tudjuk, hogy mi ez, ez egy baba értesítő. Ugye van egy kis gólya, hoz egy kisgyermeket, és ez az egy szó van rajta, hogy megérkeztem. És mindenki tudja a várakozást, hogy mennyi minden előzte meg ezt a gyermek, ennek a gyermeknek az érkezését. Vagy itt a gyülekezet által bemutatott színdarabban, az Artabánban, ez az utolsó mondat, Artabánról szól a 4. napkeleti bölcsről ez a kis történet, és egész életében keresi Jézust, végül úgy tűnik, hogy az élete végén éppen a halálakor találja meg, és ez a hang hallatszik az égből, hogy Artabán, megérkeztél. Itt egész évben kerestél azt, egész életedben azt, igen, megérkeztél ebben. Hogy még egy személyes élményemet szeretném elmondani, karácsony előtti héten halt meg egy lelkész, fiatal korában egy teológusnak az édesapja, és a temetésén elmondta a család is, és az esperes is, aki temette, hogy ez volt a lelkésznek az utolsó szava, hogy megérkeztem. És nagyon megdöbbentő volt, hogy ott a halálnak a lét, nem lét határán valaki ezt a szót mondja, hogy igen, megérkeztem, és mindenki tudta, hogy ez mire vonatkozik, hogy megérkezett abba a hazába, amit Isten készített számára. És valahogy az életünknek a ritmusa is így történik tulajdonképpen, hogy elindulunk az úton, és aztán megérkezünk. Elindulunk reggel valamilyen céllal, akár munkába, akár hova, és az a reménységünk, hogy megérkezünk, amikor este visszaérkezünk. Ha valaki sokat utazik, tudja, hogy Magyarországon elhelyeztek ilyen sokkoló táblákat, mert az van írva az autósoknak ilyen figyelmeztetésként, hogy őt is hazavárták. És akkor egy ilyen fekete alak van egy kereszttel, jelezve azt, hogy ne menjen gyorsan valaki, mert lehet, hogy nem érkezik meg. Hogy Erdélyben például összetört autókat, roncsokat tesznek nagy plakátokra, hogy ezzel is azt jelzik, hogy valaki elindul reggel, de nem biztos, hogy megérkezik különösen, ha így közlekedik. Hogy teológusokkal, amikor elindulunk egy-egy ilyen teológus napra a hétvégén, mindig imádkozunk, amikor elindulunk, hogy meg is érkezzünk oda, ahova elindulunk. És amikor hazaérkezünk, akkor időnként gyorsan már mindenki szalad a dolga után, telefonálgat, veszi a csomagját, és időnként úgy meg kell állni, hogy milyen jó, hogy megérkeztünk. Az út elején imádkoztunk, hogy megérkezzünk, de az út végén mit jelent, amikor megérkezünk, hálát adunk-e érte? Mert nem természetes az, hogyha megérkezünk. És egy életút során is használjuk ezt a szót, amikor azt mondjuk, hogy az életünk valahogy hogy beérkezik. Amit mi kigondoltunk az életről, egy helyzetről oda megérkezünk és beérkezünk. Ahogy a Rékáék beszámolójában is benne volt, hogy amikor Isten akaratát tudja valaki teljesíteni, mikor azt tudja tenni, amire őt is tervezett, én is terveztem, akkor úgy érzi az ember, hogy a helyén van, mert megérkezett abba a dologba. És ahogy már utaltam rá, ilyen egy ünnep is, amikor valaki megérkezik az ünnepre a sok lótásfutás után, amikor valóban ünneppé válik az a munkaszüneti nap, amin az ember tényleg nem dolgozik, hanem ünnepel. Hát ebben a történetben, Simeon történetében, Simeon énekében mi a megérkezés? Mit jelent megérkezni? Azt a címet adtam magamnak, ennek a prédikációnak, a megérkezésnek az öröme. Mi itt a megérkezésnek az öröme? Három rövid dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani. Mit jelent a megérkezésnek az öröme? Először arról szeretnék beszélni, hogy a megérkezés az a felismerést jelenti. Maga a történet, ez az egész történet arról szól, hogy Simeon valamit felismer az életében, abban a gyermekben, akit a kezében tart, és ez azt jelenti számára, hogy ő ez a valaki megérkezett, és ő ezt felismeri. Van ebben a történetben, sokan meg szokták kérdezni, hogy honnan tudta az Simeon, hogy ő a messiás? Nyilván a Szentlélek különös módon kijelentette számára, hogy nagyon sok embert, gyereket vittek bemutatni Jeruzsálembe, a templomba. Bizonyára nézte ő is az ott lévő gyermekeket, és egyikhez sem ment oda korábban, hogy na, vajon esetleg ő a messiás, hanem odalépett Máriához és Józsefhez, és azt mondta, hogy igen, ez az a gyermek. A személyes várakozása is beteljesült, és a prófécia is, amiben ő maga is hitt. És ezt mondom én felismerésnek, hogy a megérkezés itt azt jelenti, hogy valaki felismeri azt, hogy kicsoda az eljövendő gyermek. Olyan szépen fejezi ki ezt képileg is a Szentírás, azt mondja, hogy látták szemeim az üdvösséget. A gyermekben meglátta azt, hogy ez nem csak egy közönséges gyermek, akit a meghatározó napon felvisznek a törvény szerint, a templomba bemutatják tulajdonképpen, hanem ez egy hitkérdés, meglátta a gyermekben azt, aki valójában. És az a karácsonynak az egyik buktatója sokszor, hogy sokak számára a karácsonyban Jézus az a gyermek marad, az a kis bébi, akiről nagyon sokat beszélnek a versek és az irodalom és minden, hogy megszületett, de jó. De sokak számára az a gyermek marad, az a kis gyermek, aki akkor megszületik, és annak örülnek. Ezért fontos kérdés, hogy mit lát meg valaki egy ünnepben, a gyermeket, vagy magát Jézust. És Simeon ezt ismerte fel, hogy az a gyermek az a megszülető messiás, a megszületett messiás. És ha végig pörgetjük ezt a gondolatot magunkban, akkor visszagondolhatunk most úgy az ünnepre, hogy vajon mi mit láttunk meg. Nagyon sok fény van ma az ünneppel kapcsolatban, az egész város is nagyon szép, ilyenkor a saját otthonunk is, talán a karácsonyfánk, a bejárati ajtónk, az ablakunk, Vajon a fényeket látjuk meg karácsonykor, a karácsonyfáról eredő fényeket, vagy magát a világosságot is? Azt, hogy Jézus világosságul jött ebbe a világba, hogy a János evangéliuma mondja, hogy ő maga volt a világosság, de a sötétség nem fogadta be. És az ajándékokat kaptunk és adtunk, vajon az ajándékokat látjuk-e csak, vagy hogy az ajándékok meglátjuk azt a szeretetet, amivel készült. Ahogy Laci megmutatta ezt a képeslapot, és tényleg egy távoli országban gyerekek összeragazgatnak valamit, hogy elküldjék azt nekünk. Az egyik kamasz rokonunk mondta, amikor megkapta az ajándékot, hogy nem ezt várta. Az ajándékra azt mondta, hogy jó, örül neki, de ő mást várt, máshogy képzelt el, amit kapott. Az ajándékot látjuk meg, vagy a szeretetet. És milyen csodálatos maga ez a kép, ha úgy összetesszük, hogy Simeon ott áll a templomban, és a kezében tartja a gyermeket. És nem lát semmi mást, egyelőre csak azt a gyermeket, akit törékenyen ott van a kezében. Ahogy itt a templomban is hallhattuk szenteste az áhítaton, hogy milyen élmény egy gyermeket tartani, egy ilyen kisgyermeket. Aki nagyon pici törékeny, és Isten meglátni azt, hogy karácsony, mert egy ilyen törékeny gyermek érkezett közénk, és ebben adta oda Isten az üdvösséget ebbe a világba. Ennek a világnak. És aztán történik egy fantasztikus pillanat, ami úgy teológiailag és minden szempontból nagyon érdekes, hogy Simeon megáldja a családot. Furcsa dolog, hogy megáldja Jézust, megáldja a szülőket. Ez egy kicsit olyan történet, mint amikor Jézus megkeresztelkedik, amikor Jézusnak az emberi vonása jön elő, hogy neki szüksége nem volt a keresztségre, az áldásra semmilyen módon. De mégis megtörténik ez, mert ő emberként van most ott jelen. És csodálatos az, hogy igen, milyen fantasztikus az, hogy Simeon megáldja ezt a gyermeket. És ezért mondom azt, hogy a megérkezés az megértés is egyben. Akkor áll össze igazán az ünnepünk, hogyha megértjük azt, összekapcsoljuk, hogy igen, fontos a születés, fontos, hogy megszületett Jézus, de ebben a gyermekben megláthatjuk a szabadítót is. És azért fontos az, mert nagyon várták akkor is, abban a korban is Jézust. Azt mondták, hogy olyan szörnyű ez a világ, olyan elviselhetetlen az élet, olyan nagy az elnyomás, olyan nagy az űr, ami jelen van az emberek életében, hogy kell valami, ami kimozdítson ebből. És ma is sokan így gondolkodnak, hogy nem csupán egy társadalmi berendezkedés, vagy az emberek egymáshoz való viszonya, vagy a korszellem, ami meghatározó, hanem valami hiányzik az embereknek. És az élet az igazán Istennél van. Ő üdvösségként adta Jézus Krisztus minden nép számára. A második üzenet ennek az igének, ezt így fogalmaztam meg, hogy a szabadításnak az öröme. A megérkezés azt jelenti, hogy valaki nem csak megérti azt, hogy Jézus a szabadító, hanem át is éli. A szabadításnak az átélése. Mindaddig, amíg tudjuk Jézusról, hogy ő a szabadító, ő a bűneinkért jött, ő megvált bennünket, ezek csak információk. Ez a megértés szolgálja. Akkor lesz az életünk részévé, hogyha meg is éljük azt, hogy ja, hát nem csak mást, hanem nekem is Isten bűnbocsánatot ad. A jelenlét még nem megérkezés. Ha jelen vagyok valahol, akkor még nem biztos, hogy igazán ott vagyok. Nekem van egy ilyen furcsa dolog az életemben, úgy hívom, hogy zsibbadás. És ez akkor szokott lenni, amikor bemegyek egy társaságba, ahol sokan vannak egy teremben, és sok ismeretlen, meg ismerős is van, és úgy első pillanatban úgy lesokkol ez a tömeg, a fények, a szagok, az illatok, minden. És akkor egy kicsit ilyen, mintha egy ilyen búra lenne a fejemen, hogy úgy figyelem a dolgokat, látok, megismerek, köszönök, de még nem vagyok jelen, még nem vagyok ott, hanem el kell tenni egy percnek, másfél percnek, míg úgy kijózanodom, és akkor igen, akkor már teljesen ott vagyok. És sokszor ilyen, amikor valaki még valahol már jelen van, de még nincs úgy jelen, hogy teljesen a lényével és minden szempontból az ő lelkével is ott van. Ha már Afrikáról volt szó, akkor van egy ilyen kis történet, ami bizonyára ismerős, de nagyon illik ide, azért elmondom, hogy van egy ilyen kis történet, miszerint egy expedíció megy a dzsungelen keresztül, és nagyon hajtják a célba az expedíció tagjai, a hordárokat, a segítőket, és viszik a csomagokat, és egyszer csak azt veszik észre, hogy a hordárok egy tisztáson leülnek a csomagokra, és nem mozdulnak. És mondják, hogy hát mi a gond? Hát menjünk, mert sietünk. És azt mondja az egyik, hogy utol kell érni bennünket a lelkünknek. Mert ez a rohanás, amiben benne vagyunk, nincs ott a lelkünk, nincs ott a lényünk, csak a testünk mozog, de nincs ott a lelkünk. Egy kicsit ilyen az, amikor valaki a szabadítás örömét nem éli át. Ott mindent tud, felfogja, de nincs jelen. És ha belegondolunk Simeon életében, milyen megdöbbentő volt ez a találkozás. Hiszen Simeon életére, aki nagyon idős volt, és Anna is, a vele lévő próféta asszony, mikor kimondja azt, hogy elbocsátod a te szolgádot, akkor szabad lett igazán, beteljesedett a prófécia, lement róla az a súly, hogy neki várni kell a messiást, és várni kell a szabadítót. És azért megdöbbentő, mert ha ezt mikor kimondja, amikor szabad lett, akkor tulajdonképpen már a halálára szabadult fel. Az elbocsátás azt jelenti, hogy most már betölt az életem, beteljesedett, és most már meghalhatok, mert találkoztam azzal, akit Isten megígér. Beteljesedett a várakozás. De azt is tudjuk, hogy Jézus szabadítóként jött ebbe a világba, és a bűntől és a kározattól is megment, megszabadít bennünket. És amikor valaki ezt ki tudja mondani, hogy most már szabad vagyok elmenni, elköltözni, hogy Pál apostol megfogalmazza, hogy igen, mindennél jobb elköltözni és Krisztussal lenni, akkor azt látjuk, hogy igen, megérkezett Simeon ebbe a gondolatba. Megélhető tehát az ünnep akkor, hogyha igazán Jézust annak látjuk, annak éljük át, aki. És a megértés után, a megélésben meglátszik a szabadításnak az öröme. És ebben az ígében nagyon szépen meglátszik az Ószövetségnek és az Újszövetségnek az egysége. Hiszen nem másról beszél a Szentírás, hanem arról, hogy Isten, aki szabadítást szerzett egyszer régen egy népnek, a zsidó népnek, az Egyiptomból, megmentette őket, sokféle szinten törvényt adott nekik, földet adott nekik, összekapcsolja ezt az új szövetséggel, hogy igen, ez most már minden népre érvényes. Azt mondja Simeon ének, amit elkészítettél minden nép szeme láttára, mert az üdvösség igen, mindenkinek szól. És ezért fontos meglátni az értelmet az életünkben, és vágyni arra a szabadításra, amit Jézus ad. A szabadítás öröme lesz az, ami meghatározó lehet az életünkben. És a harmadikat így fogalmazta meg, a harmadik üzenetet, hogy a feladatnak az öröme. Ha valaki megérkezik, akkor arra azt is megérti, hogy Isten mit akar tőle. Mi az, amit tegyek, mit az, amit cselekedjek. Simeonnak a kezébe adatott szó szerint is, amit meg kellett látnia. Egy dolgot mond el, azt mondja, meglátták szemei üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép számára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak és dicsőségül népednek, Izraelnek. És ez egy nagyon szép összekapcsolása, ahogy mondtam, az Ószövetségnek és az Újszövetségnek. Az Ézsaiás 42. fejezetének 6. verse így szól. Én az Úr elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet, megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. És a másik, 49.6. Kevésnek tartom, hogy Jákob törzseinek helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám. Pogányok világosságává tesztek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. Ezt mondja el az Ószövetség arról, hogy mi is az embernek a feladata. És arról, hogy hogyan készíti Isten az üdvösséget az egész világnak, az egész emberiségnek. És akkor értettem meg ezt igazán magam is, ezt az igét, és akkor lett ennyire fontossá számomra, amikor egyszer Németországban voltam, Stuttgartban, és egy konferencián voltunk különböző felekezetekből, és volt két zsidó rabbi is velünk, két fiatal rabbi Budapestről, és délután így a kávézás, két előadás közötti kávézásban beszélgettünk egymással, és én megkérdeztem így, hogy mi a zsidóságnak a küldetése ma, mi a feladata, mit látnak célként. És nem mást idéztek föl, mint ezt az igét. Pogányok világosságával tesznek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. És akkor nagyon megdöbbentem ezen, hogy valakik a hosszú történelmük során a sokféle szenvedés, sokféle státusz, megalázottság után 20. századnak az elején, 21. századnak az elején ugyanazt mondják el, amit Ézsaiás egyszer megfogalmazott több ezer évvel korábban, hogy pogányok világosságává teszek. Ahol vagyok, ahol élek, ott szeretnék világítani és világosságú lenni mások számára. És számomra akkor lett világossá, hogy mennyire egységben van az Ószövetség és az Új Szövetség ebben a tekintetben is, hogy Isten minden ember számára készíti az üdvösséget. És pontosan így fogalmazza meg, hogy világosságul a pogányoknak és dicsőségül népednek Izraelnek. És ha már most ezen az Isten tiszteleten szó volt a misszióról is, beleláthattunk ebbe, akkor eszünkbe kell, hogy jusson ez az ige, amit az apostolok cselekedetei elején olvasunk, a 8. versben, ami egyfajta missziói küldetésünknek az alapja. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Ezt mondja Ézsaiás is, ezt mondja az apostolok cselekedetei, hogy tanúim lesztek, világosság lesztek ebben a világban, a föld végső határáig. És ez a feladatnak az öröme, amit én így fogalmaztam meg, hogy igen, ezt jelenti, hogy Isten szövetséget köt az ő népével, és világosságot támaszt a nemzetnek. És Isten dicsősége ragyog fel ebből az igéből is, ahogy talán soha annyira, mint a karácsonyi történetben, hiszen rengetegszer olvassuk, hogy dicsőség a magasságban Istennek. Ez adja, és ez adhatta az ünnep igazi fényét, hogy igen, világosságú lehetek mások számára. A kérdés az, itt a prédikációnak is a végén, hogy felragyogott-e számunkra ez, felragyogott-e számodra ez az idén. Lett-e ebben a karácsonyi ünnepkörben sokféle Isten tiszteleten, egyéni csendben, családi körben valami igazi üzenet számodra? Megadta az ünnep igazi fényét? Személyessé lett-e ennyire a karácsony számodra, hogy igen, valahol világosságul kell lennem? Mi az a hely? Család? Éppen a lakó helyem, a lakó környezetem? Az iskolám, a munkahelyem? Mi az a tér, a gyülekezetem, ahol világosságú lehetek mások számára? Betöltöm-e ilyen módon a feladatomat? Betöltöd-e azt a feladatot, amit Isten adott neked? És ha nem, akkor mire motivál most ez az ige téged? Az Isten szolgálata mindig mind a kettőt jelenti. És Simon éneke nagyon szépen megfogalmazza. Világosságú lenni az embereknek, Ezt Jézus még egész konkrétan is elmondja, ti vagytok a világ világossága. Ahogy itt fogalmazza, a pogányok világosságává teszlek titeket. Isten szolgálata egyrészt ezt jelenti, a kívülállók felé igenis bizonyságá lenni, világossággá lenni mások számára. És nem kell ragoznom, hogy ez mit jelent a fény a sötétségben, mit jelent, amikor valami iránymutató számunkra, vagy ha csak nagyon szépen ragyog, mint a karácsonyfán az égő. És a másik része az Isten szolgálata pedig Istennek való dicsőség. Amikor régen az eleink kimondták azt, hogy, és odaírták valami mögé, hogy SDG, Solideo Gloria, akkor ők nem ilyen szlogenszerűen írták oda, hogy hát milyen jó hangzik, hogy időnként úgy érzem, hogy olvas egy cikket végén SDG. Hanem ők ezt nagyon átélték, hogy az Istené a dicsőség. Ez nem a miénk, hát nem mi vagyunk, akik világítunk, hanem Isten világossága ragyog be. És ez a dicsőség meghatározza a szolgálatunkat is. Hogy Istennek adjuk a dicsőséget, mennyben az Istennek, ahogy karácsonykor sokszor előjött, és ez kihat a szolgálatunkra is. Akkor tudok igazán világossággá lenni, hogyha az Isten dicsősége helyén van az életemben, hogyha meg tudok alázkodni előtte, és tudom dicsérni és dicsőíteni. És olyan jó, hogy így fejeződik be majd az évünk is itt a gyülekezetben, hogy semmi más nem csinálunk az ígéret szerint, csak Isten dicsérjük. Hálát adunk neki azért, amit tett, amit adott ebben az egész évben, és amit velünk tehet a következő évben. A feladat öröme így járjon át bennünket, hogy igen, mind a kettő fontos, világosságú lenni, és Istennek dicsőséget adni, mert dicsőségű jelent meg ő. Megérkezés tehát ezt jelenti számomra is, és remélem számotokra is. A felismerésnek az örömét jelenti, hogy felismerem Jézus a szabadító. A szabadítás örömét átélhetem, nem csak megérthetem, hanem át is élhetem. És ez motivál arra, hogy feladatom legyen, hogy ne lustuljak el, hogy visszatérjek ahhoz, amit Isten adott. Világosságú legyek mások számára. Amen. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, a mögöttünk lévő ünnepet, amit szeretnénk, ha nem úgy érne véget, mint egy hét vagy egy rossz időszak, hanem éppen annak az ereje töltene fel bennünket a hétköznapokra, az új esztendőre is, hogy te eljöttél ebbe a világba, hogy te jelen vagy az életünkben. És köszönjük neked ezt az egész évet, ami megérhettünk most ebben az utolsó vasárnapban is. Köszönjük neked az Isten tiszteleteket, a lelki alkalmakat, a gyermek órákat, a biblia órákat, hádi csoportokat, köröket, táborokat, hétvégéket, mindaz, ami jelen lehetett, és amivel megszólítottál bennünket. Hadd adjunk hálát mindezekért, és dicsőítünk téged a te szabadításodért. És kérünk téged, Urunk, most azokért, akik számára talán mégis van a karácsony, és ennek az időszaknak árnyéka, akik gyászolnak, akik éppen szomorúak a szerettük elvesztése miatt. Kérünk téged, hogy éppen a te vigasztalásod legyen az ő életüknek is része. Kérünk téged, hogy így légy azokkal, akik gyászolnak, akik emlékeznek, légy azokkal, akik betegek, akik éppen most a testi bajaikra figyelnek, akik nem tudnak mást látni, csak ezt. És kérünk téged, hogy adj szabadítást azoknak, akiknek erre van szükségük, hogy ne csak tudják, hogy te szabadító vagy, hanem éljék is át, éljük is át ezt. Kérünk téged, hogy így légy velünk ezen a mai napon, és légy majd velünk a holnapon is, amikor lezárjuk ezt az esztendőt. Úr Jézus, jó volt veled megélni ezt az évet, és szeretnénk a következőbe is majd így átmenni. Kérünk téged, hogy így könyörülj rajtunk, és állj meg minket. Amen. Az Úr Jézus így tanított bennünket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.